A mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Mennyei édesatyánk, örökkévaló Isten, háladással borulunk eléd ezen az ünnepnapon, a te szent lelked kitöltetésének napján. Köszönjük, hogy idén is megérhettük a pünkösdöt, köszönjük, hogy együtt adhatunk hálát azért, hogy megteremtetted a te lelkeddel az egyházat, a Krisztus hívő közösségét ezen a világon. Létrehoztad azt a közösséget, amely nem csak rád néz, nem csak téged dicsőít, hanem belőled él, belőled merítkezik. Tőled kap áldást, életet, békességet, örömöt és erőt, tanácsot és vezetést. Hálát adunk édesatyánk mindezért, és köszönjük, hogy most együtt lehetünk a nevedben, hogy dicsérjük a te szent nevedet, és általad tanítottként mehessünk tovább. Áld és szenteld meg ezt az együttlétet, szólj hozzánk minnyájunkhoz a te lelked és igéd által, tápláld a mi életünket, vezess bennünket, hogy el ne tévedjünk az élet kihívásai között. Hadd találjuk meg azt az utat, amelyet te készítettél, hadd vegyük észre a te figyelmeztetéseidet, amikor valahol, valamikor megállítasz, hadd vegyük észre a fordulópontokat az életünkben, és hadd legyen ez az alkalom is az odafordulásnak, a megtérésnek áldott pillanata, amikor elhatározzuk és eldöntjük a szívünkben. Hozzád tartozunk, téged követünk, benned hiszünk, téged magasztalunk, Szent Háromság, egy és örök Isten. Kérünk az Úr Jézus nevében, légy itt közöttünk a te áldott szent lelkeddel, és munkálkodj bennünk. Te vagy a mi megtartónk, gyógyítónk, áldott Istenünk, örökkévaló Urunk. Hallgasd meg imádságunkat, kérésünket a te szent és nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten igéjét hallgassuk meg ez alkalommal, amint szól hozzánk. Pünkösd ünnepén az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetének első 10 verséből. A megnevezett helyen a cselekedetek könyve 16. részének első 10 versében így szól hozzánk Isten igéje, élő üzenete. Így jutott el Pál Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről jó bizonyságot tettek a lisztrai és ikóniai testvérek. Pál magával akarta őt vinni, ezért az ott lakó zsidókra való tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Ezért Mízián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, Isten oda hívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Két verset hadd olvassak még egyszer, a 6. és 7. verset. Itt így szól hozzánk Isten igéje, üzenete. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Kedves testvérek, ez a történet, bár már a pünkösdi történet után játszódik, mégis Isten áldott lelkének a munkáját tárja elénk, méghozzá azt, ahogy Isten lelke vezet. Isten nem csak azért árasztotta ki az első pünköstkor az ő lelkét, hogy az újjászülető emberek, a megtérő hívők által létrehozza az első keresztény gyülekezetet, és rajtuk keresztül aztán a keresztény egyházat. Nem csupán azért árad ki a lélek, hogy ott Péter úgy tudjon prédikálni, hogy egyszerre 3000 ember térjen meg. Nem csak a lángnyelvek, nem csak a különös nyelveken való imádság volt, amiért történt mindez, hanem azért is, hogy jelezze később Isten, az ő lelke által fog élni az ő népe. A benne hívő közösségére éppen az lesz jellemző, hogy a Szentlélek vezetése alatt élhetnek. És ez óriási kiváltság, testvérek. Óriási ajándék, hogyha az ember Isten lelkének vezetését megértheti, megtapasztalja, és arra ráhagyatkozva élheti az életét. Erről tanít minket itt az apostolok cselekedeteiről írott könyv, ennek az üzenetét szeretném megosztani veletek. Bár itt most tulajdonképpen a megállító lélekkel találkozunk, kétszer is azt olvastuk, hogy Isten lelke nem engedte Pálékat tovább menni egy bizonyos irányba, de szeretném elmondani nektek, hogy mindennek milyen csodálatos, pozitív üzenete van, mennyire benne van Isten szeretete, mennyire benne van az ő gondviselő akarata. Hívő életünknek egyébként alapvető fokmérője az, hogy mennyire hallgatunk a Szentlélekre, hogy mennyire hagyjuk magunkat vezetni általa. Mert egyértelműen tanít az ige, akiben nincs a Krisztus lelke, az nem is az övé. És a Krisztus lelke az úgy kerül belénk, úgy költözik az életünkbe, hogy Jézus Krisztust befogadjuk. A Szent Háromság egy Isten nem darabolható részekre, még a külön személyekként is mutatja be őt a Biblia. Azt olvassuk a János Evangélium első részében, hogy akik befogadták őt, Jézust, azoknak Isten megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Az Úr Jézus nyilvánvalóan nem jött le újra a mennyből, az Atya jobbjáról, ahova felment az első mennybe menetel napján, hanem az ő szent lelkét küldte el 10 nappal később, az első pünköstkor. A Szentlélek által tud belépni az életünkbe, de ő maga, ahogy figyeltétek itt ebben a történetben is, Lukács, aki leírja mindezt, nagyon jól használja a szavakat, hol a Szentlélekről beszél, aki Pálékat vezette, hol a Jézus lelkéről beszél, mert hogy egy és ugyanaz a lélek. Az Atya lelke, a Fiú lelke, a Szent Háromság Isten lelke, akiről ma szó van, és aki szeretné megtanítani nekünk, hogyan járjunk vele, hogyan tapasztaljuk meg az ő vezetését. A kérdés, készen vagyunk-e arra, hogy engedjünk neki? Engedjünk neki, ez egy belső döntés, ez egy belső elhatározás a részünkről, egy kiáltás. Uram, itt vagyok, vezess engem a te lelkeddel. Szeretném megérteni, hogy merre visz, merre mutatja az utat, mert éppen így leszek a te gyermeked, hogy Pál apostol a Római Levél 8. részében írja, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Lehet, testvérem, aki most hallod ezt az igehirdetést, hogy már övé lettél, lehet, hogy évtizedekkel ezelőtt. De a kérdés az, hogy vajon engeded-e, hogy vezessen téged. Lehet, hogy övé lettél, de megszomorítottad a Szent Lelket, pedig az Efézusi levélben így tanít a Biblia, ne szomorítsátok meg Isten Szent Lelkét. Lehet, hogy az ellenállásoddal kioltod az ő vezetését. Pál írja az első Tesszalonika levél 5. részében, a lelket ne oltsátok ki. Tehát lehetséges egyfajta ellenállás, egyfajta dac, egyfajta tudatos vagy féltudatos ellenállás, ellenkezés, ami által kioltjuk ezt a vezetést. Nem tapasztaljuk meg. Vagy pedig engedünk neki, mert hogy Isten célja éppen az velünk, hogy megtapasztaljuk a lelke vezetését, ez ad célt az életünknek, ez ad értelmet az életünknek, és éppen ezáltal a vezetés által tapasztalunk meg egy sereg olyan örömöt, amit egyébként nem élnénk át. A hívő ember éppen az, aki enged Isten szent lelkének, akár indítja valamira őt, akár megállítja valahol az úton. Hogyan élte át mindezt ez a kis missziós csapat, akikről most olvastunk itt a Cselekedetek könyvében, Pál az egyik szereplő, a másik Szílász, aztán Timóteus, és később Troászban Lukács is csatlakozik hozzájuk. Onnan lehet ezt észrevenni, hogy onnantól kezdve így fogalmazza a Biblia szövegét, hogy mi. Hogy többes szám első személyben fogalmaz, mert hogy onnantól kezdve jó ideig ő is velük járt. Pál tehát a második missziói útján elindul, Szírián keresztül, aztán a térképet, ha magunk elé képzeljük, haladnak észak felé, elérik a mai Törökország területét, annak középső vidékét, és nyugati irányba kívánnak fordulni az akkori kis-ázsiai kikötőváros Efézus felé, hiszen ennek a tartománynak ez a város volt a fővárosa. Persze ezt ne keverjük össze a nagy földrésszel, Ázsiával. Itt egy olyan tartományról beszél a Biblia, ami körülbelül, ha magyarországi térképet nézzük, akkor mondjuk a Zala megyének felel meg. Tehát az a nyugati, délnyugati része az akkori földrésznek, illetve mai Törökország területén, ha gondolkozunk. Ide indulnak Pálék, hogy hirdessék ebben a híres kikötő városban, Efézusban, és egyúttal Ázsiában az Úr Jézusról szóló örömhírt, az evangéliumot. De azt olvassuk, hogy félúton a Szentlélek megállítja őket, és nem engedi Ázsia tartományba bejutni ezt a kis missziós csapatot. Hogyan teszi? Nem tudjuk pontosan, de a miértre választ kapunk a történetből. Ez egy fontos első tanulság tehát, hogy hogyan vezet, arra nincs recept, arra nincs olyan leírás a Bibliában, hogy csak így vagy csak úgy, de az egyértelmű, hogy vezeti Isten az ő népét, és erre az ő szent lelkét használja fel, a pünköstkor kiáradt szent lelket. Az első tanítványoknál látunk néhány módot is a Szentlélek vezetésére, azonban nem a módszerek a lényegesek, hanem az, hogy Isten szándékosan, tudatosan tanácsolja az ő népét ma is, a 21. században, Krisztus után. Például a szavain átvezet, látomásokon átvezet. Itt olvastunk egy bizonyos makedón férfiről, aki megjelenik Pálnak, és hívja őt, hogy őket menjenek át Makedóniába, azaz gyakorlatilag az európai földrészre. Van úgy, hogy újszövetségi proféták küldöttek közreműködésével vezet Isten az övéit. Van, amikor a körülményeket alakítja úgy, hiszen katonákat, politikusokat, hétköznapi embereket, és másokat is felhasznál arra, hogy adjon egy-egy impulzust, egy vezetést, vagy éppen egy stopptáblát, egy megállító szándékot jelezzen számukra, hogy itt most ne menjetek tovább. Van, amikor sorsvetésről olvasunk a Bibliában, Isten szabad abban, hogy bármelyik módszert használja, de mindig azt figyeli, hogy van-e a szívünkben hit, és van-e engedelmességi készség. Hogyha megkérdezem őt, bármilyen módon is, készen vagyok-e arra, hogy úgy is tegyek, ahogy mutatja. Szomorú példák vannak erre akár manapság is, amikor egy-egy keresztjén ember, legyen az gyülekezeti tag, vagy lelkipásztor, vagy más, megkérdezi Istent, Isten ad egy jelet, ad egy választ, de az illető mégsem úgy cselekszik. Mégsem bízik abban, hogy Isten jó utat mutatott neki. Na, ilyenkor belőjük az öngólt, ilyenkor valóban úgy járunk, hogy a legnagyobb jót szalasztjuk el, pedig ott volt kéznyújtásnyira, átélhettük volna, hogy Isten vezet bennünket, hogy megtaláljuk a jó utat, a helyes megoldást, de hitetlenségünk vagy engedetlenségünk miatt mégsem éltük meg mindazt, amit Isten elkészített számunkra. Itt most ebben a bibliai történetben a módot nem tudjuk meg, de Pál és munkatársai bizonyosak abban, a Szentlélek, aki azonos Jézus lelkével, az ő vezetését értették meg, és Isten az ő gyermekeit bizonyossá teszi. És ezt szeretném megerősíteni bennetek, hogy Isten az ő vezetését tényleg bizonyossá tudja tenni. Jelekkel, egy-egy bibliai igével, egy-egy testvéri szóval. Szoktam mondani néha ezt az egyszerű képet, hogy mintha négy vektor egyszer csak egy irányba mutatna, úgy értem meg, hogy Isten arra felé terel, az igéből, a körülmények alakulásából, egy testvérem megkérdezése által, aki ugyanazt tanácsolja, és végül a lelkiismeretem is ráhangolódik, megbékél azzal az úttal, azzal az alternatívával, lehetőséggel, és elindulok, és teszem. Isten tehát az ő gyermekeit bizonyossá tudja tenni, hogy mi a helyes választás, a helyes döntés, a helyes út. Mert éppen erre vonatkozik többek között az Úr Jézus ígérete, aki azt mondja, mert aki kér, mind kap, és aki keres, az talál, és az zörgető előtt megnyílik az ajtó. Azt látjuk itt ebben a mai történetben, testvérek, hogy Isten nem most akarja Efézust megszólítani, hanem később. A második missziói útjuk során pálapostolék hazafelé eljutnak ebbe a városba. És megalakul ott a gyülekezet, amiről aztán a Jelenések könyve is olyan szépen ír, és olyan fontos dolgokat jelent ki. A Jelenések könyve második részében olvasunk például az efézusi gyülekezetről. Amikor Isten lelke vezet, és Isten lelke valamire nemet mond, akkor annak egyik oka az időzítés. És ez a második tanulság, amit ma Isten igéje a szívemre helyezett, hogy adjam át nektek, az időzítés a lélek kezében van. És az időzítéshez időnként a féket is kell használni. Meg kell állítani a hívő embert bizonyos helyzetekben. Nem most van itt az ideje annak, amit szeretnél tenni. Nem most, hanem majd, amikor szólok, amikor jelzek. Kérdés, hogyan fogadjuk ezeket a megállításokat, ezeket az állj parancsokat. Vajon milyen lélekkel reagálunk arra, amikor Isten lelke így tesz velünk? Nem sokkal inkább úgy vagyunk vele, amit a szólás is mond, hogy adj Uram Isten, de mindjárt. És aztán belekapunk valamibe, és elkapkodjuk. Elrontott dolgok sorra kíséri az életünket, sajnos sokszor a hívő emberek életét is, pedig a pünkösdi Szentlélek, aki kiáradt annak idején, aki adatik mindazoknak, akik Jézus Krisztust befogadták, és hisznek az ő nevében, hiszik, hogy ő az Isten fia, és ő az ő személyes megváltójuk, ezeknek az embereknek Isten ingyen ajándékba adja az ő lelkét, és a lélek általi vezetést, az igeneket és a nemeket, az indításokat és a fékezéseket, és adja az áldott felülről való időzítés ajándékát. Mert ő tudja, amit ugye Salamon királyként olyan szépen leírt a Prédikátor könyve 3. részében, hogy mindennek rendelt ideje van, se előbb nem jó azt átélni, se később. Se előbb nem jó megszerezni azt, amire, akire gondolsz, sem később, hanem a maga idejében. Hogy így élj, ebben segít a pünkösdi lélek. Ezért is hívhatod és hív segítségül őt. Tölts el, Uram, a te lelkeddel, és vezess engem, taníts a te igéddel, vezess a te szent lelkeddel, hogy úgy élhessek, hogy betöltsem a küldetést, amit rám bízol itt a földön, hogy örömöm legyen benne, hogy dicsőíthesselek tiszta szívből. Szeretném megtanulni azt is, hogy akkor is dicsőítselek, amikor megállítasz, mert akkor valaminek még nincs itt az ideje, de te ezt jól tudod. És én bízom benned, Uram, és a te jóságodban, a te jó tervedben, a te tökéletes időzítéseidben. Ezt jelenti a hit. Megbízom Isten tökéletes időzítésében. És erre, hogy ezt megértsem, erre vezet el a Szentlélek. Bízol-e benne? Bízol-e abban, hogy mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja, hogy szoktuk énekelni? Mert ha a lélek vezetése nélkül előre szaladsz, mi lesz veled? Eszembe jutott az a kis példa, amit hallottam egyszer, hogy egy vasútállomáson egy gyorsvonat közeledett, apuka ott állt a kisfiával, fogták egymás kezét, aztán a kisfiú egyszer csak érthetetlen módon kitépte a kezét apja kezébe, és elkezdett szaladni a sinek közé, nyilván valami érdekeset látott ott, de közben közeledett a gyorsvonat, amelyik nem állt meg az állomáson, és az apa kétségbeesésében már nem tudott más tenni, mint fölkapott egy darab követ, és egy jól célzott dobással fejbe dobta a saját gyermekét. A gyermek elterült, de a vonat az orra előtt elszáguldott. Mondhatná a gyermek persze, hogy micsoda gonosz apám van, milyen az Isten. Milyen apám van nekem, képes volt egy kővel így fejbe vágni? Igen, mert meg kellett, hogy állítsa a gyermekét, különben belehal a szörnyű találkozásba a gyors vonattal. Isten áldott módon időzít mindent az életünkben. Erről is szól ez a történet, hogy látjuk, hogy Pálék nem arra mennek, nem juthatnak el itt most ebbe a bizonyos korabeli Ázsia tartományba, illetve a fővárosába, Efézusba. Később lesz majd ott dolguk. Később terem majd ott az evangélium jó gyümölcsöket, és születik meg a keresztény gyülekezet. A harmadik, amit ez a történet Isten igéje szívünkre helyez, az testvéreim, hogy Isten többször is korrigál a Szentlélek által, akkor is, ha makacskodunk. Itt is ugye a történetben azt látjuk, hogy amikor először szól a Szentlélek Páléknak, hogy ne menjetek tovább, ne menjetek abba a bizonyos nyugati, délnyugati irányba, amelyben igyekeztek, akkor azt mondják magukban talán rendben, megértettük, elfordulunk észak felé, és megcélozzuk Bitíniát. Ez egy másik tartomány volt, ott szintén a mai Törökország területén járunk még mindig. Ez egy olyan tartomány volt, amit Krisztus előtt 74 után alakított ki az akkori szenátus, ugye a római hatalom, és egy olyan vidék volt, amit hamar betelepítettek, méghozzá kimondottan előkelő, gazdag, jómódú emberekkel. Ez gyakorlatilag ma a Fekete-tengernek a déli partvidékét jelenti. Modern és előkelő világ volt annak idején. És úgy tűnik, hogy Páléknak ez logikusnak tűnt, hogyha most nem mennek Efézusba, akkor hadd menjenek Bitíniába. Erre elfelé a sűrűn lakott és sok fontos és érdekes és jelentős emberrel teletűzdelt vidékre. Új felfedezések, új lehetőségek, új területek nyílhatnak az evangélium számára. Sok-sok értelmes, értékes, akár jómódú ember juthat élő hitre, és lehet az Úr Jézus Krisztus tanítványa. De, és itt már Lukács így írja, amikor leírja a Cselekedetek könyvét, Jézus lelke újra szól Pálékhoz. Jézus lelke, azaz a Szent Lélek, a Szent Háromság Isten lelke, újra nemet mond. Újra csak nemet mond. Ugye ez egy fokkal még nehezebb helyzet. Egyszer már nemet mondott, egyszer már meg kellett állni, egyszer már egy célt fel kellett adni, egy dolgot el kellett engedniük Páléknak. És most újra. És nem sok telik el, itt a napokról, egy-két hétről van szó a kettő között. Hogyan fogadják, hogyan fogadott testvér, amikor megállít, amikor újra megállít? Ugye nem könnyen, és nem egyszerűen, tudom magamról is, hogy akkor megállít Isten egy úton, vagy aztán újra megállít, akkor bizony háborgunk, zsörtölődünk, netán lázadozunk, netán ki is mondjuk, hogy itt valami nem stimmel, ezt Uram nem lehet, nem így szeretném csinálni, nem értelek. Nagyon szépen ír erről a lelkületről, erről a hozzáállásról Reményik Sándor a Kegyelem című versében. Most csak egy rövid részletet olvasok belőle. Megfeszíted köröm szakadtig maradék erőd. Akarsz, eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Nagyon jó leírja itt a költő ezt a makacs, dacos hozzáállást, amikor mégiscsak megpróbálom azt keresztül vinni, amit én szeretnék. Ahogy én gondolom, akit én szeretnék, amit én szeretnék megszerezni. És sokszor így járunk, hogy a lehetetlenség konok falán zúzzuk véresre koponyánkat. Sok példát lehetne mondani, amikor az ember keresztül erőltet valamit, látszólag még sikerül is, sokszor ez a legravaszabb és legmegejtőbb, amikor aztán utólag úgy rá lehet fogni a dologra, hogy biztos Isten akarata volt, velünk volt az Úristen, megengedte a jó Isten, lám, csak sikerült. De hogy közben hányan sérültek, hogy közben te is belülről mi mindenen mentél keresztül. Mennyi békességet vesztettél és vettél el másoktól? Mennyit vesztettél lelkiképpen, arról már nem szoktunk ilyenkor beszélni. Csak arról, hogy mentünk valamerre, akartunk valamit egetostromló akarattal, és sikerült. Nézzétek, Pálék mennyire másképp csinálják. Pálék alázatosan tudomásul veszik, hogy nem Bitínia az irány. Nem a Fekete tenger déli partvidéke, hanem Isten lelkének valami más terve, más célja van velük. Igen, mert a Szentlélek vezeti Pálékat. És a Szent Lelket figyelő ember az alapvetően az engedelmességből indul ki, mert szereti az Urat, és ezért mindig vizsgál, és igen, kritizál, vagy akár vádol minket az Isten igéje, hogy szeretem én az Urat egyáltalán? Szeretem őt tényleg igazán? Mert akkor figyelek a lelkének vezetésére. Akkor nem, hogy háborgok, meg lázadok, ha valamiben megállít, meg újra korrigál, hanem hálát adok neki, mert feltételezem a legjobbat róla. Feltételezem Isten áldott lelkéről a legjobbat, hogy tudatosan korrigál, jó okkal és jó céllal akadályoz meg egy úton, hogy tovább menjek. Mert neki más célja van, mert valami csodálatosabbat, valami testhez állóbbat, valami olyat akar általam véghez vinni, ami őt dicsőíti, és ami egyébként nekem is közép és hosszú távon igazi örömforrás lesz. Így végül megértik Pálék és az ő barátai, hogy irány nyugat, északnyugat, ez a Mízia tartományon keresztül, méghozzá az égei tengerpartja, az a bizonyos Troász városa, ami a régi Trója közelében volt található, gyakorlatilag Európa határvidéke felé tereli, vezeti őket a Szentlélek. És ebből azt szűrhetjük le megint csak, testvérek, hogy Isten lelkének vezetése olyanok felé vezetést terel, aki nekünk esetleg eszünkbe se jutott. Hát Pálék egyikük sem volt európai, Európa nem is számított akkor rendkívüli kontinensnek, jó, nyilván Róma azért ott volt található akkor is, de ők ott tulajdonképpen ugye a mai Palesztina földjén, a földközi tenger keleti partvidékén élve, a nagy ázsiai földrészhez tartozva, nekik nem jutott eszükbe, hogy Makedónia felé, hogy később majd olvassuk, hogy Filippi felé menjenek. Van éppen elég tartomány itt Kis-Ázsiában is, a mai Törökország területén, van bőven ember és evangélizálni való ember Efézusban is, de Isten lelke másképp gondolja. Menjetek, igen, oda, Troászba, menjetek Európa határvidékére, mert én a lélek olyanokat fogok megragadni, olyanokat fogok hívő emberré tenni, mint Lídia, a bíboráros asszony, aki az első európai keresztjén lesz a történelemben. És olyanokat fogok hitre vezetni, mint a filippi börtönőr, aki egy ilyen különös és sajátos munkában élve, mégiscsak egyszer csak egy pillanat alatt szinte átadja az életét Jézus Krisztusnak. Uraim, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Mit tegyek, hogy üdvözüljek? És Pálék mondják neki, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. És akkor ez a börtönőr majd ott tényleg megtér, és családjával együtt hitre jut, és belülük alakul meg a filippi gyülekezet, akinek később Pál olyan szívhez szóló levelet tud írni, amit a Bibliában is olvasunk. Miért mondta hát nemet a Szent Lélek időnként? Mert távolabbi csodálatos céljai vannak. Veled is. Hiszem, hogy velem is. Ezek közül nagyon sokat még nem is sejtünk. El se tudjuk képzelni, mint hogy itt Pálék nem gondoltak arra, hogy ők majd Európa felé fognak menni. Mire mond tehát Isten Szent Lelke nemet? Próbáljuk röviden néhány pontban összefoglalni és megjegyezni. Mire mond Isten Lelke nevet? Nemet? Hát először is az önmegvalósító nagy terveinkre. Az emberi logikára, ami olyan brilliánsnak tűnik, olyan nagyszerűen kigondoljuk mi a dolgokat, hogy mi mivel függ össze, miből mi következik. És Isten lelke időnként keresztül húzza, és azt mondja, hogy nem jó a logikád. Értelek én téged, tudom, mit jelent embernek lenni, hiszen a fiú Istenben itt jártam a földön. 33 éven át nagyon jól láttam, hogy hogy gondolkoztok ti emberek közelről. De az én lelkem, mondja az örökkévaló Isten, az én lelkem logikája egészen más. Bízd magad rá a Szentlélek vezetésére. Tehát mire mond nemet a lélek az önmegvalósító terveinkre? Miért? Mert ő akarja megvalósítani a terveit veled. Önmegvalósításban élsz, vagy az ő tervei megvalósításában? Önmegvalósításban, vagy a Szentlélek terveinek megvalósításában? Ez sokszor tűz és víz. Néha nem látszik olyan távolinak egymástól, máskor pedig kiderül, egészen más a terve velem, mint ahogy azt én képzeltem. De jó ráhagyatkozni. Mert az ő tervei, testvérek, és hittel vallom, és tapasztalom, hogy az ő tervei nagyságrendekkel jobbak, mint az enyém, mint a miénk, bármelyikünké. Isten áldott lelkének tervei nagyságrendekkel nagyszerűbbek, tisztábbak, szentebbek, hatékonyabbak, erősebbek, sorolhatnánk a pozitív jelzőket a végtelenségig, sokkal-sokkal csodálatosabbak, mint a mi terveink. A másik, amire nemet mond Isten szent lelke, amikor vezet bennünket, az az önpusztító életünk. Arra mond nemet, hogy megvalósulj, hogy te valósulj meg. És azt mondja, hogy az Úr Jézus szeretne élni benned s általad a lélek közvetítésével. Jézus Krisztus jellemvonásai valósuljanak meg, ne te. Ezek az önpusztító életünk, vagy ez az önpusztító életünk, ez sokszor tényleg hihetetlen öngyilkos életforma. Egy csomó mindent csinálunk, olyan utakat járunk be, amit nem is kellene, amelyekben tönkre megyünk. Ők se tudták volna például, hogy kik várták volna Bitíniában, ha mégis oda mennek el. Lehet, hogy a Fekete-tenger déli partvidéke nagyon szép lett volna, most csak hozzáteszem a humor kedvére, hogy lehet, hogy egy jó fürödhettek volna, vagy többet is, de vajon lett volna egy ember, aki hitre jutott általuk? Vagy nem éppen ott érte volna őket utol valami olyan üldözés, amit alig-alig tudtak volna elviselni? Tehát önpusztító életünkre mond nemet az Isten lelke, mert Isten útján, amikor az Úr útján járunk, akkor minden helyzetben erőt kapunk. De amikor nem az ő útját járjuk, akkor hihetetlen sokat tudunk ártani saját magunknak. Azzal, ahogy élünk, ahogy eszünk, iszunk, szórakozunk, azzal, ahogy gyűjtünk, ahogy hajtunk, ahogy gyarapodunk, hihetetlen önpusztító életet él, és ezt ma végképp elmondható a mai emberiség legnagyobb részére, hiszen még a legszegényebbek is olyan után ácsingóznak, látva a tévében is, az interneten a gazdagabbak életét, és annak a szépségét, az árnyoldalait már kevésbé. Tehát olyan után vágyakozik az emberiség, ami végül tönkre teszi, sokkal rövidebbé teszi az életét, mint amit egyébként Isten szánna neki. De ha az Úr által kijelölt úton járunk, ha a lélek vezetése alatt élünk, akkor úgy járunk, mint Pál. Pálnak az életében a megkövezés is benne volt, de azt se tudta megállítani, és nem tudták megölni. Ha a Cselekedetek könyve 14. részhez visszalapozunk, ott olvasunk arról, hogy Lisztrában majdnem halálra kövezik, de nem tudják. Gonosz ellenséges emberek gyűlnek össze, más városokból is odajönnek, de Pál a helyén van, mert akkor neki ott Lisztrában kellett hirdetni az evangéliumot. És az Úr megvédi és megőrzi őt, még ha szenvedésen megy is át. Isten útján Pált a megkövezés sem tudta megállítani. Mire mond nemet Isten szent lelke? Elveszett állapotunkra. És ez a legfontosabb, hogy igazán azt mondja, ne maradj hitetlen, hanem legyél hívő. Ne maradj bizalmatlan Istennel és az ő igéjével szemben, hanem legyél hívő. Ne a magad eszére támaszkodj, hanem támaszkodj Isten lelkének vezetésére, tanácsaira. Elveszett vagy, ha magadban bízol. Elveszett vagy, ha Jézus Krisztusban nem bízol, szíved szerint. arra mond nemet a Szentlélek, hogy elveszett maradj. Nem akarja, hogy ebben az elveszett állapotban töltsd el az életedet, amiben beleszülettél Ádám és Éva óta. Elküldte érted az evangéliumot, és mi itt konkrétan Európában valóban hálásak lehetünk Isten lelkének, hogy így vezette Pálékat. Hogy nem mentek akkor se Efézusba, se Bitíniába, hanem mentek Troászba, és onnan tovább hajóztak az Égei tengeren, és eljutottak Filippibe, és eljutott az evangélium általuk ide Európába, a mi kontinensünkre. És gyülekezetek alakultak meg, és élnek mind a mai napig, szerte az egész kontinensen, akár milyen állapotban vagyunk is, élünk, vagyunk, és vannak konfirmandusok, akik hitre jutnak, és vannak felnőttek, akik döntenek az Úr Jézus mellett, mert az Úr Jézus keresi őket, szereti őket. Az Atya oda vonza őket Jézus Krisztus személyéhez. A lélek megszenteli őket, és újjászüli őket. És így él és marad meg az egyház a világ végezetéig, és a pokol kapui sem tudnak diadalt nyerni fölötte, hogy írja az ige. Azaz a sátán minden mesterkedése is kudarcot vall, és bármennyire is gúnyolja is, rombolja az egyházat és az egyház tekintélyét, hitelességét. Mégis van és lesz valódi hívő közösség egészen addig a napig, itt Európában is hitem és reményem szerint, amíg az Úr Jézus vissza nem jön és fel nem állítja az ő országát, az ő királyságát. Mire mond nemet a Szentlélek? Arra, hogy ne élj tovább Jézus nélkül. Mert aki a fiú, azé az élet, de akiben nincs az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ahogy ő mondta, bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, annak örök élete van, és nem megy ítéletre, hanem átment a halálból az életbe. És itt végül emlékezzünk meg arról, hogy érted és értem, testvér, az élet lelke, az Isten áldott szent lelke nemet mondott a fiú életére, ott az első nagypénteken. Mert ha a Szentlélek akarta volna, és így lett volna a végső döntés, akkor a fiú meg sem hal a kereszten, akármit csinálnak vele. Ahogy Pál nem halt meg a kövezés alatt, a fiú Istennek sem kellett volna meghalnia, ha az élet lelke életben akarja tartani őt. Hiába a szögek, hiába a korbácsolás, hiába a megaláztatás, a lassú fulladásos halál közeli állapot ott a kereszten lógva, függve. Nem hal meg, ha a Szent Háromság Istenben nem születik meg az a döntés, az a közös szándék és közös akarat, hogy a fiú Isten áldozati bárányjá lesz az emberért. De megszületett ez a döntés, ez a végső ősi tanácsvégzés, így mondja egy helyen a Biblia, egy ősi-ősi döntés a Szent Háromság Isten részéről, hogyha az emberiség fellázadna is, hátat fordítana is az ő teremtő Istenének, akkor is lehet megtérni, visszatérni, és lehet üdvözülni, mert valaki, a fiú Isten föláldozza magát az emberért, az ember helyett, hogy az ember bocsánatot kaphasson a bűneire, mert Jézusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. A Szentlélek pedig a kereszten életben tarthatta volna a fiút, de nemet mondott rá, mert akkor az volt az üdvtervnek a következő döntő állomása, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És legvégül mire mond még nemet Isten áldott szent lelke? Erről is szót kell ejtenünk, mert nyilvánvalóan minden bűnünkre nemet mond. Mert a bűneinkkel csak a szétdobáló céljait szolgáljuk, az ördög céljait. Még ott Pálék életét is megkísérti, olvasunk arról, hogy Pál egy időre elszakadt Barnabástól, mert egy bizonyos János Márk, fiatal testvérük és barátjuk bizonytalankodik abban, hogy tovább menjen-e a szolgálatban, a missziói úton, és megnehezten rá Pál emiatt a bizonytalankodás miatt. Így Barnabás János Márkkal marad, Pál pedig tovább megy a maga útján. Itt is látjuk, hogy a háttérben állandóan folyik a szétdobálás, állandóan folyik egy ellen erő munkálkodása, aki azt akarja, hogy ne hallgass a Szentlélek vezetésére. De újra és újra vissza lehet térni, erről szól az evangélium. Ne engedd, hogy a sátán céljai érvényesüljenek, hiszen ismerjük az ő szándékait, hogy Pál később írja a II. Korintusi levélben, és a sátán szándékai álnokok, hazugok, képmutatóak. Engedd, testvér, hogy a lélek nemet mondjon mindarra, ami bűn, ami tisztátalan, ami igazságtalan, ami nem egyezik Isten igéjével, az ő kijelentett akaratával, rendjével. Olyan jó olvasni itt a Cselekedetek könyvében a következő fejezetben a béreaiakról, akikről ezt írja az ige: napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Megerősödtek abban, amit Pál mondott, mert utána néztek az Ószövetségben, és rádöbbentek, hogy mind-mind Jézusra mutat, úgy, ahogy Pál tanítja, a proféták, a zsoltárok, a törvény, Mózes könyvei, mind-mind Jézus Krisztus útját és küldetését készítik elő, és boldog ember az, aki benne meg nem botránkozik, hanem teljes hitét beréveti, rátámaszkodik, és az ő lelkének vezetését kéri, hogy az ő lelkének vezetésére hagyatkozva éljen valódi hívő életet, legyen boldog, és legyen majd a mennybe érkező ember. Mondj igent az igében kijelentett akaratára Istennek, és a lélek vezetésére. És ha bizonytalan vagy, testvér, kérj segítséget. Bátran kiálts: Uram, add a te lelkedet, vezessen engem. Amikor kinyitom a Bibliámat, a te lelked tanítson meg, hogy értsem, mutassa meg, hogy mit helyezel most a szívemre. Amikor a templomba jövök, akkor előtte hadd kérjem, töltsd be a te házadat a te lelkeddel. Könyörülj az ige hirdetőn, hogy a te üzenetedet mondhassa és adja át. Könyörülj az ige hallgatókon, hogy befogadják a te beszédedet. Szenteld meg őket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Ma tehát Isten áldott lelkének vezetéséről tanít bennünket az ige, hogy valamire igent mond, és valamire nemet, de mindig jó szándékkal és végtelen bölcsességgel teszi. Hagyatkozzunk a pünkösdi lélekre, kérjük az ő vezetését, és higgyük el, az Úr Jézus áldozatáért nem fordul el tőlünk, Jézusra nézve újra és újra jön, és ha elbotlunk, ha elesünk, van bocsánat, alázzuk meg magunkat, kérjük ezt a bocsánatot, és kérjük újra az ő lelkének vezetését. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Szent háromság, egy örök Isten, édesatyánk, Urunk, és a te áldott lelked, hadd adjunk hálát a te beszédedért, hadd adjunk hálát azért az élő igéért, amelyel megajándékozol minket, méltatlanokat. Köszönjük, hogy annak ellenére újra és újra hozzánk fordulsz és vezetsz, hogy annyiszor mentünk már a magunk feje után, annyiszor döntöttünk már nélküled, annyiszor nem figyeltünk a te szavaidra, nem érdekelt a véleményed, nem érdekelt, hogy miről mit mondasz. Köszönjük, hogy irgalmas és kegyelmes Isten vagy, és ezért jöhetünk hozzád újra ezen a pünkösdön is. Tölts el a te szent lelkeddel minnyájunkat, akik Jézus Krisztus segítségül hívjuk, akik rábíztuk az életünket, akik elfogadtuk és elhittük, hogy ő a mi személyes megváltónk, aki miattunk, helyettünk és érettünk halt meg ott a Golgotai kereszten. Édesatyánk, örökkivaló Isten, add a te lelkedet, hogy megtaláljuk a helyes utat a sok közül, amit a világ kínál, hogy a keskeny úton járjunk és ne a széles úton, mert a keskeny útnak van örökkivaló jövője, üdvösséges jövője, míg a széles út a kárhozatba, a pokolba vezet. Akárhányan járnak a széles úton, vezess minket a keskenyre, hogy oda térve, és ott újra és újra rád figyelve haladhassunk akaratod, rended, tanításod, igéd szerint. Kérünk betegeinkért, kérünk gyászolóinkért, áld meg őket, gyógyítsd őket, vigasztald őket. Kérünk a gyerekekért, fiatalokért, hadd tanulják meg egész fiatalon, mit jelent veled járni, a te lelked vezetésére hagyatkozni, hogy boldog emberek és üdvözülő emberek lehessenek. Áld meg a konfirmálókat, áld meg mindazokat, Urunk, akik tere át hagyatkoznak. Hadd éljék át a te szeretetedet, hadd tapasztalják meg a te jóságodat. Így kérünk, vigyázz ránk, gyülekezetünkre, lakóhelyünkre, Anya Szent Egyházunkra, erre az országra, ahol élhetünk, erre a nemzetre, amihez tartozhatunk, erre a kontinensre, ahol oly sok ember lett már a tiéd, Urunk, az elmúlt 2000 évben, és ahol olyan sokan elfordultak most tőled. Add, hogy visszafordulhassunk, és visszafordulhassanak sokan, megtalálva benned Urukat, vezetőjüket, segítőjüket, az egyörök és igaz Istent. Az Úr Jézus nevében kérünk, örökkévaló Atyánk, Urunk, áldott Szentlélek, hallgass meg imádságunkat, és maradj velünk. Amen. Együtt imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége, vezetése legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket, televízió nézőket és mindenkit alkalmainkra, amelyeket most már megtarthatunk személyes jelenléttel. Vasárnap délelőttönként a Kálvin téri templomban 10 óra 10-kor kezdődnek istentiszteleteink. Minden csütörtökön este 6-tól bibliaórát tartunk. Szombaton 5 órától az ifjúsági körünk találkozik és tölt együtt áldott időt az Úrral és egymással. Középkertben is tartunk istentiszteletet vasárnap 9-kor, szerdánként 4-től pedig bibliaórát, illetve havonta egy alkalommal Bodaszőlőn is tartunk református istentiszteletet az ottani IKST épületében. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel, ha még valaki nem kapott volna belőle, kérjen az újságunkból, a Jó Hírmondóból, nézze a honlapunkat, hiszen az ige hirdetéseket oda feltesszük, vissza lehet nézni, hallgatni őket, lehet áldott keresztény filmeket, tartalmakat megnézni, olvasmányokat, tanulmányokat olvasni. Hiszük, hogy mindezáltal Isten lelke építi a mi hitünket, életünket. Isten áldjon és őrizzen meg valamennyünket. A nyári táborba is szeretettel hívogatunk, lehet még jelentkezni. Július 26-tól 31-ig tervezzük, hogy az őrségnek egyik nagyon szép részét megnézzük, és ott csendesedünk el, gyönyörködve a természetben, és tanulva Isten igéjét, megélve a Szentlélek által kapott szeretetet egymás között. Jelentkezünk erre a táborra, a lelkész hivatalban van még lehetőség, van még hely. Az Úr legyen valamennyünk őriző pásztora. Amen.